Múlt heti ige hirdetésnek az volt a témája, vagy az volt a nagy kérdése, hogy ki vagyok én. Dávidnak olvastam fel két imádságát, és mind a kétszer arról volt szó, hogy Dávid megáll Isten előtt, és felteszi azt a kérdést, hogy ki vagyok én, hogy ki vagyok én az ember, ki vagyok én te hozzád képest, ki vagyok én az életemben, és egyáltalán hogyan lehetek méltó arra, hogy te megszólíts engem. És ennek a kérdésnek mindig a párja az, hogy ki vagy te. Minden egyes alkalommal, amikor másik emberrel kapcsolatba kerülünk, máshogy viselkedünk. Máshogy viselkedünk a gyerekünkkel, máshogy viselkedünk a szüleinkkel, máshogy viselkedünk a házastársunkkal, máshogy viselkedünk a barátainkkal, egészen máshogy viselkedünk a főnökeinkkel. És nagyon más, hogy a beosztottjainkkal. Máshogy viselkedünk, mert az a kérdés, hogy ki vagyok én, az mindig kéz a kézben jár azzal a kérdéssel, hogy ki vagy te, mert abban a pillanatban, hogy ez a te változik, az én is változik. Persze van ennek az énnek egyfajta folytonossága, hiszen nem leszek mindig teljesen más, de máshogy viselkedünk más-más helyzetekben. És sokszor nem azért viselkedünk máshogy, mert képmutatók vagyunk, mert szerepet játszunk, mert mi bűnösök vagyunk, és hát ilyen nem tudunk egyenesek lenni másokhoz, hanem egész egyszerűen azért viselkedünk máshogy, mert másmilyen a kapcsolatunk a másikkal. Egy kicsi gyerekkel sose fogunk azért úgy beszélni, ahogy ha mondjuk egyetemi előadást tartunk. Ilyet kevesen szoktak tartani közöttünk, de sokszor rájöttem, hogy egyetemi előadást is nagyon jó olyan szavakkal tartani, mint hogyha óvodásokhoz beszélnék. A beszéd az mindig egy olyan műfaj, hogy jó a lehető legegyszerűbben tartani. De azért máshogy beszélünk egy kisgyerekkel, és máshogy beszélünk egy felnőttel. Máshogy beszélünk, mert másmilyen a kapcsolatunk. Azt szeretnénk, hogy megértsen minket a másik. Hogy megértse, amit érzünk, megértse, amit mondunk, és ezért változik a magatartásunk. És ez nem arról szól, hogy képmutatók vagyunk, hanem arról, hogy az, hogy én ki vagyok, azt mindig meghatározza az, hogy te ki vagy. És éppen ezért az életünk egyik legfontosabb kérdése, mint hívő embereknek az, hogy ki az a te, akit megszólítunk, amikor imádkozunk, ki az a te, aki a mi egész életünket valamilyen módon alapvetően meghatározza. Ki vagy te, Istenem? Mi általában nem így szoktuk kérdezni. Nem tudom, hogy ki hogyan, de általában mi feltesszük azt a kérdést, hogy miért, hogy az, hogy hol vagy, esetleg hol voltál, amikor én. Istennek nagyon sok kérdést felteszünk, nagyon ritkán kérdezzük meg. És te ki vagy? Uram, pedig igazából ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanannyira fontos, mint az, hogy én ki vagyok. Ahogy említettem múlt héten, és meg már nagyon-nagyon sokszor Calvint, Isten ismeret és önismeret kéz a kézben járnak. Ahogy magamat jobban megismerem, valahogy Istent is jobban megismerem, és ahogy Istent jobban megismerem, magamat jobban megismerem. És ezzel a tevel szeretnék most egy kicsit fordítani, ezzel a tevel szeretnék egy kicsit foglalkozni a következő hetekben, hogy ki vagy te. Ki ez az Isten, akit megszólítunk. És hát igazából ez egy nagyon-nagyon nehéz vállalkozás lesz. Most egyelőre 6 ige hirdetésnek a vázlatát látom magam előtt, vagy vázoltam föl magamnak, de hát el tudom képzelni, hogy ebből több mint 6 lesz, mert amikor Istent meg akarjuk, körbe akarjuk egy kicsit is járni, akkor egy végtelen valakit próbálunk körbejárni, és a végtelen valakinek a körbejárásához végtelen mennyiségű igehirdetésre lenne szükség, de nyilván ennyi időnk nincs, ezért ezt valamilyen módon korlátozni fogom. Ki vagy? Ki ez az Isten, akit megszólítunk? Ki vagy te, aki végtelen vagy, aki hatalmas vagy, akit föl se foghatok, de valamilyen módon mégis muszáj felfognom ahhoz, hogy viszonyulni tudjak hozzá. De nem egy UFO, nem valaki, aki úgy se tudom, hogy ki vagy milyen, hanem valami olyan Istenről beszélünk, egy olyan Istent szólítunk meg, aki már megszólított minket. Augustinus, aki egy nagy egyházatja volt a 4. században, azt mondta, hogy nem ismertelek volna, nem kerestelek volna, ha te már korábban meg nem találtál volna engem. Egy olyan Istenről beszélünk, aki megpróbál velünk kapcsolatba lépni. És éppen ezért, mert ő megpróbál kapcsolatba lépni, ezért lehet arról fogalmunk, hogy ő kicsoda. És ezt mostanában volt egy pár keresztelői és esküvői megbeszélésem, tehát néhány leendő házaspárnak tartottam nem konfirmációi órát, hanem jegyes oktatást, illetve volt egy-két keresztelői megbeszélésem az elmúlt hónapokban, és valamilyen módon mindig előkerült ez, hogy ki Isten, és ezzel kapcsolatban mindig előkerült a Szent Háromság. És mi, akik itt ülünk keresztények, nagyon sokszor úgy beszélünk a Szent Háromságról, hogy fogalmunk sincs róla, hogy mi ez a Szent Háromság, ki ez a Szent Háromság, és miért van szükség egyáltalán arra, hogy így beszéljünk. A legtöbben azt gondolják, hogy ez 2000 évvel ezelőtt, amikor ott ölték egymást az emberek, hogy atya, meg fiú, meg szentlélek, ez egy ilyen régi dolog, de ránk nem vonatkozik. Pedig, és ezt nem egyszer elmondtam ezeknek a fiataloknak, azért muszáj nekünk arról beszélni, hogy az Isten, akiről mi beszélünk, a keresztények által megszólított Isten, az a Szent Háromság. Egy olyan Istenről van ugyanis szó, aki nem csak van, hanem aki kapcsolatban akar lenni. És ennek a lényeg, ezt próbálták így valahogy megfogni az egyházatját. Csak az egyházatják ugye nem értettek a modern fizikához, meg nem a 21. század nyelvét beszélték, szegény egyházatják filozófiai nyelven beszéltek, és ők filozófiai fogalmakkal próbálták körülírni, hogy mi az a Szentháromság, és éppen ezért, hogyha előveszünk egy 2000 éves iratot, és megpróbáljuk elolvasni, akkor rádöbbenünk, hogy nem is értjük, hogy miről beszélnek. Már a premisszáikat se értjük, az előfeltételezéseiket se. Miről lehet szó? Azt végleg nem. Ezért egy kicsit beszéljünk mai nyelven az arról, hogy ki az a Szent Háromság Isten. Miért így beszélünk róla? Ez tényleg valóság, vagy csak egy ilyen kitaláció, hogy Szent Háromság? És hát igen, valaki egyszer megkérdezte tőlünk, vagy tőlem, de én nem tudtam jó választ találni rá, de nemrégiben találtam rá egy nagyon jó választ, hogy mi a matematika? Létezik-e valójában a matematika? Vagy csak emberi kitaláció? És akkor hát engem megizasztott ez a kérdés, mert nem tudtam ráadni egy jó választ, de nemrégiben, lebőgetem magam az egész gyülekezet előtt, nemrégiben a Facebookon találtam egy jó választ arra, hogy mi az a matematika. Hogy létezik-e a matematika? És azt írtam, hogy persze, hogy létezik, a matematika egy nyelv, amivel leírjuk a létező valóságot. És akkor rájöttem, hogy ez az. Létezik-e a Szent Háromság? A Szent Háromság egy fogalom, amivel megpróbáljuk Istent leírni. Tehát, hogy önmagában a Szent Háromság ugyanaz, mint a matematika, egy eszköz, amivel megpróbálunk leírni valamit, ami azért elég magas. Aki már tanult matematikát, tudja, hogy a matematikának vannak olyan ágazatai, ahová ész fel nem ér, hanem ember bemagol, a vizsgán visszaad, és a vizsga után elfelejt. Jó, állítólag vannak olyan emberek, akik értik is ezt, én nem tartozom azok közé. És akkor így vagyunk ezzel a Szent Háromsággal is, de egy kicsit közelítsünk rá, tehát igazából, amikor Szent Háromságról beszélünk, akkor arról próbálunk beszélni, hogy ez az Isten kapcsolatot keres velünk. Tehát nem csak van egy Isten, aki mindent megteremtett, és ahogy Madácsnak az ember tragédiájában, miután mindent megteremtett Isten, hátra dől, és azt írja Madács, a gép forog, az alkotó pihen. De van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, így van az egész idézet pontosan. De nem erről van szó. Pont arról van szó, hogy ez az alkotó, aki megalkotta ezt, nem csak megalkotta, hanem ő kapcsolatot is akart velünk. És ez a kapcsolat keresési mód, ezek lesznek az, akiket mi úgy hívunk, hogy a fiú és a szentlélek. De róluk ma nem fogok beszélni. Hanem akit érdekel ez, akkor jöjjön el a jövő héten is, meg az azutáni. Ez olyan lesz, mint ezek a sorozatok, hogy mindig a legizgalmasabb résznél be kell fejezni, hogy eljöjjön az ember a következő alkalommal is. Szóval ma a teremtésről szeretnék egy kicsit beszélni, arról, hogy Isten megteremtett, és arról is, hogy mi reformátusok, illetve nem csak reformátusok, keresztények, arról is beszélünk, hogy a teremtés egyúttal gondviselés is. Pedig úgy tűnik nagyon sokszor, hogy ez két külön fogalom, a teremtés és a gondviselés két különböző dolog. Gondolkoztam azon, hogy felolvassam-e az egész 1 Mózes 1-et, tehát itt a Mózes első könyvének az első fejezetét, de úgy gondolom, hogy ezt feladom mindenkinek házi feladatnak, hogy olvassa el. Ez egy legalább egy olyan 5 perc lenne, amíg elolvasnám. Egyetlen egy verset szeretnék olvasni, Ez az utolsó verse ennek az egy Mózes egynek. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen, jó. Így fejeződik be a teremtés történet. Minden, amit alkotott, az jó. Minden, amit alkotott, az megfelel arra a célnak, amelyre alkotta. Minden rendben van, minden jól van. Minden úgy működik, ahogy működnie kell, ezt jelenti a jó. Ebben a megfogalmazásban, vagy ebben a kontextusban, amit itt használ. Tehát Isten mindent megteremtett, és hogyha elolvasjuk a teremtés történetet, akkor látjuk, hogy ennek a teremtés történetnek az utolsó teremtettje az ember. Az ember, akit Isten a teremtése fölé helyez. És itt van egy kis vitánk azokkal, akik azt mondják, hogy az ember az nem a teremtésnek a csúcsa. Bizonyos értelemben a Biblia igenis azt mondja, hogy igenis a csúcsa. Nem arról van szó, hogy az ember a legjobb, ezt nem is írja sehol. De azt írja, hogy az ember az, aki képes ezt a teremtettséget uralni. Az ember az, aki valamilyen módon alapvetően különbözik a teremtettségtől. Különbözik, de mégis egy vele. Különbözik, de mégis a része. És itt egy óriási feszültség húzódik a mi emberlétünkben. Erről majd később fogok beszélni. De igazából a mi problémánk az, hogy szeretnénk mi ennek a teremtésnek az uralkodói lenni, de mégis a részei vagyunk, a részei is. És így egyáltalán nem könnyű a helyzet. Szóval a teremtés és a gondviselés az valójában egy a Biblia fogalma szerint, mert a Biblia úgy gondolja, hogy Isten megalkotta ezt a fizikai világot, benne minket, és ezt a fizikai világot úgy alkotta meg, hogy ebben mi megtaláljuk a helyünket, és ebben mi jól tudjuk érezni magunkat. Ebben mi otthon legyünk. Itt most Tamás Járont lehetne idézni. Azért vagyunk ebben a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Azért van ez a világ, hogy számunkra legyen egy hely, amit otthonnak hívunk. És hát ugye mostanában halljuk azt, hogy rengetegen keresik az űrben, hogy találjunk egy másik földet, ahová miután ezt az egész kék bolygót szemétdombá tettük, el tudunk menekülni. Ahelyett, hogy nekiállnánk, felhúznánk a kesztyűt, és nekiállnánk takarítani. Menjünk inkább el. Ez mennyire jellemző, nem, az emberre, meg egyébként a teremtettségre is igaz, hogy ha lelegelték a füvet, akkor odébb mennek és legelnek máshol. Aztán odébb mennek és legelnek máshol. Csak mi úgy legelünk, hogy utánunk nem marad semmi, hanem csak szemét és kosz. Mi azok a lények vagyunk, akik mindig megpróbálnak kilépni ebből a teremtettségből. Pedig Isten a teremtett világban próbál minket rólunk gondot viselni. A gondviselésnek az a lényege, hogy Isten ideadja ezt a fizikai környezetet, ami által ő gondot viselne rólunk. Mi meg olyanok vagyunk, mint az egyszeri gyerek, akinek az apja a kezében nyomja a bankkártyát, és azt mondja, hát fiam, ha kell pénz, szólj, teszek a kártyádra pénzt. És az egyszeri gyerek meg úgy gondolja, hogy hülye ez az apu a bankkártyával, és tönkreteszi a bankkártyát. És utána apu hiába küld pénzt, nem tudja felvenni. Ha tönkreteszünk a teremtettségünket, ha tönkreteszünk a teremtést magunk körül, akkor igazából saját magunkat tesszük tönkre. Ezt olyan sokszor mondják mostanában, hogy már a könyökünkön jön ki, és sajnos meg is süketültünk ennek a meghallására. Én most ezért másról szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy ez a teremtés, ami körülöttünk van, ez lehetőségek tárháza az életünkre nézve. Nem tudom, hogy sokan átéltük-e már, de valószínűleg sokan, hogy elvesztettünk valakit az életünkben. Meghalt, vagy elment, vagy kilépett az életünkből, vagy csak megromlott a kapcsolatunk. És nagyon sokszor nem is annyira azt az illetőt sajnáljuk, akivel ez történt, hanem azokat a lehetőségeket, amelyeknek végleg vége. Meghalt valamelyik szülőm, akivel sose volt jó kapcsolatom, és amikor meghalt, akkor igazából az fáj a legjobban, hogy már sose lehet vele jó kapcsolatom. Meghalt a nagymamám, akit sose kérdeztem meg, hogy miért így vagy miért úgy, és amikor meghalt, akkor a legnagyobb fájdalom az, hogy már egy csomó dolgot nem lehet tőle megkérdezni. Elment a gyerekem, mert betöltötte, nagykorú lett és elköltözött otthonról, és egyszer csak rádöbbenek, hogy egy csomó lehetőséget kihagytam, amikor vele lehettem volna gyerekként. Amikor gyászolunk, hihetetlen sokszor gyászoljuk az elszalasztott lehetőségeket. Ami lehetett volna, de nem lett. Milyen érdekes, ugye, hogy amikor több... Tehát az emberek a halálos ágyukon vannak, és kérdezik tőlük, hogyha most még lenne időd, mit csinálnál másképp. És mindenki azt mondja, hogy többet lennék ezzel, többet beszélnék azzal, elmennék a családomhoz, a barátaimhoz, a gyerekemhez, az apámhoz, az anyámhoz. Senki nem azt mondja, hogy elmennék dolgozni, keresnék még pénzt, és vennék még egy autót. Valamilyen módon, amikor az ember ott közel kerül ott a végső célegyeneshez, akkor nem arra szokott venni, hogy akkor még egy Bugatti kellene az udvarra, hanem arra kapcsolatokról beszél. És hát igen, itt vannak a lehetőségek, és ez a teremtett világ rengeteg lehetőséget nyújt nekünk. Eleve nyújtja a létezésnek a lehetőségét. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert van, aki szeret létezni, és van, aki azt mondja, hogy látod-e te anyám, miért szültél a világra? Ahogy Jobb is, amikor minden rossz útól éri, ő azt mondja, hogy bárcsak meg se születtem volna, és azt hiszem, hogy ilyen mindannyiunkkal előfordul. Amikor azt mondjuk, hogy a legjobb lett volna meg se születni. Ezt az egészet kihagyni, úgy, ahogy van. És mégis a létezés egy lehetőség. Az, hogy egyáltalán ki tudjuk mondani, hogy jobb lett volna meg sem születni, ezt mi létezők tudjuk egyedül kimondani. Mert ez a fizikai létezés egy lehetőség arra, hogy egyszerre csak rádöbbenjünk, hogy vagyok. Ugye Isten azt mondja, hogy a képmására teremti az embert, és egyedül az ember az, aki rájön arra itt a világban, hogy vagyok. A kutya nem tudja, hogy ő van. A kutya elég értelmes lény, sokat élt velünk emberekkel, elég sok mindent tud, még a beszédet is érti, legalábbis a gesztusainkat érti, és vannak szavak, amiket ért, de az, hogy ő van, én vagyok, ezt még a Bodri nem mondta. Hogy fölállt, és létezem. Gondolkodom, tehát vagyok, mondja valami kutya az udvarunkban. Hát ilyen még nem fordult elő. Csak az ember mondja azt, hogy vagyok. Hogy létezem. És ez a létezés egy lehetőség önmagában. És nagyon sokszor ezt nem tudjuk értékelni, csak akkor, amikor ennek a létezésnek a lehetősége megszűnni látszik. Bőrt bőrért, de mindent odaad az ember az életéért, mondta a sátán Jobb könyvében Istennek. Amikor tolják befelé az embert úgy a műtőbe, akkor hirtelen ezért a puszta vagyokért vagyonokat adna. Vagy ahogy mások szokták mondani, a zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták. Ott az a puszta vagyokért mindent megígérünk Istennek, csak ez a gép valahogy maradjon az égben. Lehetőség ez a levés, ez a teremtettség körülöttünk az alkotásra. És igazából mi ezt szeretjük a legjobban? Nagyon szeretünk alkotni. Mindenki. Nem mindenki ugyanaz. Van, aki főzni szeret nagyon, az is egy alkotás. Van, aki szeret létrehozni egy szép kertet, az is egy alkotás. Van, aki szeret gépeket létrehozni, az is egy alkotás. Van, aki szeret frizurákat létrehozni, műkörmöket létrehozni, szép embereket létrehozni. Vagy embereket létrehozni, az is egy alkotás. Alkotók vagyunk, szeretünk alkotni. És igazából akkor érezzük jól magunkat, amikor alkothatunk valamit. Nem, azért nem szereti a legtöbb ember, amikor egy szalag mellé beállítják dolgozni, és semmit nem kell csinálni, csak ugyanazt a munkafolyamatot egy nap 2 500 000-szer, mert kimarad belőle a lényeg, hogy létrehoztam valamit. Az alkotásnak a lényege maradt ki belőle, hogy nem tudok alkotni. És mégis milyen sokszor van, hogy az ember a gyárból, ahol minden ugyanazt a mozdulatot csinálja, elmegy és létrehoz egy kis kertet magának. Nem azért kell a kis kert, hogy legyen uborka, ez egy járulékos öröm, hogyha még uborka is van. A kis kert azért kell, hogy legyen valamit én alkottam. És aztán persze vannak a lelki alkotások, ami a fizikai munkának a párja. Hogy keressük azt, hogy mi miért van, hogyan van. Gondolatokat gyártunk, elméleteket gondolunk ki, amelyek vagy egyeznek a valósággal, vagy nem. De nagyon sokszor ebből születnek az irodalmi művek, a költészet. Mert szeretünk alkotni, valamit létrehozni, ami nem volt. Belegondolok, a zene is ilyen, amikor leülünk zenélni, az is egy alkotás. Lehet, hogy egy olyan darabot játszunk el, amit más írt, de amikor ott mi létrehozzuk, akkor újra alkotjuk. Nagyon szeretünk alkotni. És ha valaki elveszi tőlünk az alkotás lehetőségét, és általában a bezárás, amikor valakit bezárnak börtönbe, és semmilyen munkája nincs, akkor ettől lesz a legtöbb ember depressziós. Hogy nem tudok alkotni. Hogy valamit, ami az Isten képűségem lényege, hogy alkothatok, ezt megfosztják tőlem. És nézzük meg, amikor nagyon sokszor rászólunk a gyerekre, hogy maradj már nyugton, ne csináld, ne gyúrd össze, ne sarazzál, ne legyél ilyen, ne legyél olyan, akkor az alkotó szellemét nyírbáljuk meg, és próbáljuk valami olyan, hogy gyere mosogatni, fiam, mert az is alkotás. A gyereknek nem alkotás, hogy mosogathat. Sokszor nekünk sem. Szóval, hogy az alkotás lehetőségétől megfosztani valakit, az egy óriási örömtől megfosztani valakit. Mert az öröm lehetősége is ez az élet. Tele van az élet fizikai örömökkel. És aztán persze mindenki ilyenkor, a fiatalok ilyenkor rögtön a szexre gondolnak, az idősebbek ilyenkor rögtön az evésre gondolnak, a függők ilyenkor rögtön az alkoholra vagy a drogra gondolnak, de tele van az életünk fizikai örömökkel. Amikor langyos szellő hűsíti a homlokunkat, mit tudom én, forró nyárban, vagy amikor télen hideg van, beültök a sparhelybe, és leülök mellé. Az is egy fizikai öröm. De mekkora örömet tudnak ezek a dolgok okozni? Mennyi lehetőség van az örömre a fizikai létezésben? Ha más nem, akkor eszünk. Az mindig jó. De még olyan emberrel még nem találkoztam, aki legalább egy kicsit ne szeretett volna enni. Mert keressük az örömet, mert keressük azt, amikor valamilyen módon jól érezhetjük magunkat. És persze van lelki öröm. Lelki öröm, amikor nézem a kiskertemet, hogy nő. Lelki öröm, amikor nézem a gyerekemet, hogy nő. Lelki öröm, amikor megállok egy fa alatt, és nézem, hogy virágzik. Lelki öröm, amikor leülök kimegyek az erdőbe sétálni, és megnyugszom. Megállapították, hogy azok az emberek, akik természetes környezetben laknak, ezeknek sokkal alacsonyabb a stressz szintje, mint azoknak, akik nem. A nagyvárosi embereknek hihetetlen magas a stressz szintje, de abban a pillanatban, hogy kiviszik őket, és beteszik egy erdőbe, pillanatokon belül normalizálódik a stressz szint. Hogy megáll, és akkor ott a madarak csörömpölnek, zúgnak a bogarak, meg a fűrészgép, és akkor ilyen nagy nyugalom van itt, és akkor ettől megnyugszik az ember. A természet, mintha arra lenne kitalálva, hogy egy hely, ahol megnyugszom, és kiengedhetek. De mi, mintha ilyen kórosan óvnánk magunkat ettől. Hogy itt falun is kimehetnénk néha a természetbe, de a legtöbb ember leül a tévé elé. És megállapították, hogy a tévézés növeli a depressziót. Minden egyes tévével eltöltött óra, és most a legújabb kutatások szerint tavaly minden egyes magyar 4,16 órát ült a tévé előtt. Egy nap. 4 óra tévézés. És ebben benne vagyok én is, aki 0 órával próbálom csökkenteni ezeket a számokat, meg még 1-2. 4 óra egy nap. Hát, ha tanulnánk 4 órát, ha sétálnánk 4 órát egy nap, ha beszélgetnénk valakivel 4 órát egy nap, sokkal jobb hely lenne ez a világ, de mit tévét nézünk. Ezért ilyen. És aztán persze a lelki örömök egyike, amit mondtam, és ez nagyon fontos, az, hogy tartozok valahová. Hogy lehetek egy közösségnek a része. Na hát, mondjuk a tévé ezt is kilövi, tehát, hogy bekapcsolom a tévét, és akkor már nem is érdekel, hogy van-e közösség, vagy nincs. De azért mégis mindenkinek van egy fizikai közössége. Mindenki tartozik egy családhoz, általában jár egy családhoz egy apa, egy anya, néha testvérek, egyéb esetekben férj vagy feleség és a hozzátartozó gyerekek, unokák, dédunokák. Vannak ezek a fizikai közösségek, akik körülvesznek akkor is, hogyha én csak tévézek. Szóval azért néha meglátogatnak és azt mondja, szia, szia a papa vagy szia mama, gyere ki a tévé elől, mert megérkeztünk. De vannak olyan közösségek, akikkel nem azért vagyunk együtt, mert beleszülettünk, hanem azért vagyunk együtt, mert jól érezzük magunkat velük. Vannak a barátaink, ha ugyan el nem tévéztük őket. Vagy vannak azok, akikkel mi egyetértünk. Van a bélyeggyűjtő szakkör, ahová eljárunk, mert én is bélyeget gyűjtök, meg ők is. Van az egyház, ahová eljárunk, mert én is keresztény vagyok, meg ők is. Van a pártgyűlés, ahová eljárunk, mert én is azt gondolom, dolgokról, amiről ő. De nézzük meg, hogy ez a közösség az, ami ugyanúgy bomlani kezdett a teremtettségünk sérülése miatt, mint minden. Mert a probléma az végül is az, amit a bűneset itt a három Mózesben alig egy lappal, azután, hogy Isten, amit alkotott, minden jó, meg is történik, hogy az ember, és ez a bűnesetnek a lényeg, az ember úgy viselkedik, mintha én nem lennék ennek a teremtettségnek a része. Láttam egy animációs filmet, nemrég rajzolt egy magyar, és több díjat is nyert ez az animációs film, magyarul rajzfilmről van szó, egy fonal emberkéről szólt. Egy fonal emberkéről, aki úgy gondolta, hogy elkezdi azt a fonalat, amiből az ő teste is van alkotva, elkezdi megenni. Növeli a saját testét vele. És hát arról szól ez a történet, hogy növeli, és mindent, ami ugyanebből a fonalból van körülötte az összes többi ember, ugyanebből a fonalból van körülötte a házak, a világ, egy óriási fonal, amiből megvan fonva ez az egész, és ez az ember fogja, ez a fonal ember, és az egészet magába tömi. És ezáltal mindent lebont maga körül. És annyira szép ez a példa, nem csoda, hogy nyert vele egy csomó díjat. Hogy ilyenek vagyunk mi mai emberek. Ránk nem vonatkozik a teremtettség. Én a teremtettség fölött állok, ezért behabzsolom ezt az egészet, és lebontom azáltal ezt az egészet. Mert a bűnnek nem az a lényege, hogy innentől kezdve jön Káin és megöli Ábelt. Tehát nem kell rögtön erre gondolni. Az, amit mi általában csinálunk, hogy fogyasztunk, hogy nem érdekelnek a közösségek, hogy csak megpróbáljuk ezeket a dolgokat, amiket így elénk raknak elfogyasztani, ezzel pont ezeket a dolgokat, ezeket a lehetőségeket szüntetjük meg. Legelőször is megszűnnek a közösségeink. Mert amikor lebontom a másikat azért, hogy én magamat növeljem vele, megszűnik a másik, akit megszólíthatnék. Amikor már az fontos, hogy én hogyan vagyok, vagy mi, akkor már nem fontos a te. Megszűnik az öröm, mert az egyetlen öröm az lesz, hogy habzsoljak, hogy még több legyen valamiből. És tudjuk, hogy amikor az ember a még többet akarja, a még többnél mindig van még több. Eleve nem szabad többet akarni. Aki többet akar, ott mindig van több, és soha nincs megállás. És megszűnik az alkotásnak a lehetősége, mert nem az alkotásról van már szó, hanem a fogyasztásról. Nem tudom, hogy figyelünk-e. Ez egy fogyasztói társadalom, nem egy alkotói társadalom. Minek tartasz kiskertet? Minek? Hát sokkal olcsóbb megvenni a nagyüzemi répát a Tesco-ban. A nagyüzemi tojást. A nagyüzemi bármit. Minek? És lebontjuk az életünk, a teremtés lehetőségeit körülöttünk, és utána nagyon rosszul érezzük magunkat. Ülünk a tévé előtt, és rosszul vagyunk. Mert lebontottuk a teremtettséget. Mert bontjuk. Tehát igazából a bűneset, ez nem arról szól, hogy nem azt csinálom, amit Isten mond, hanem arról, hogy ellehetetlenítem az isteni gondviselést. Isten minket ezek által a fizikai teremtett valóságok által akar örömre deríteni, megtartani, közösségben tartani, és mi ezeket lebontjuk. Azzal, hogy azt gondoljuk, hogy ezeknek én nem vagyok a része. Olyanok lesztek, mint az Isten, mondja a kígyó az édenkerti történetben. Igen, hát nehogy már ennek egy ugyanolyan legyek, mint ez a virág. Hát ez a virág, ez csak egy virág. De én egy ember vagyok. Nekem nincs közöm ehhez a virághoz. Szó szerint magunk alatt fűrészeljük a teremtettséget folyamatosan, de azzal is, hogy a közösséggel is így bánunk, a másik emberrel is így. Nincsen közöm a másik emberhez. Egy ismerősöm programozó. Ő számítógépes programokat ír, és hát ha bemegyünk hozzá, akkor van egy szobája, amiben van 800 képernyő, legalább 4 képernyője van, ilyen szuper számítógépei összekapcsolva, 2-3 billentyűzet, egér, izé, és ő nagyjából nem szokott kimozdulni abból a szobából. Ő az egész életét abban a szobában éli, ilyen megrendeléssel szokott hozatni magának pizzát, vagy nem tudom én mit szokott tenni, és hát most így, amikor legutoljára láttam, akkor azért túl volt a 200 kilón. Mert hát ugye ott ül a számítógép előtt egész nap, az nem kifejezetten fogyókúrás dolog, meg a pizza sem. És hogy ott nézem, és hát mondom, de hát a másik ember, hogy miért nem próbálsz kilépni? És azt mondja, ő azt élvezi, hogy neki már nincsen szüksége senkire. Ő neki az a jó, hogy nincs szüksége senkire, de hát mondom, de hogy nincs szükséged, egy csomó mindenkire szükséged van. Szükséged van a pizzafutárra, aki kihozza a pizzát, szükséged van a szakácsra, aki megsüti a pizzát. Szükséged van a farmerra, vagy arra a parasztra, aki megtermeli a paradicsomot a pizzádra. Szükséged van egy csomó emberre, csak úgy tűnik, mintha nem lenne szükséged. Mert elvágtad magad a többségtől, bár azért nyilván, amit fogyasztani tudsz belőle, azt elfogadsz, vagy elfogadod. És tényleg ez a mai világunknak a nagyon nagy baja, hogy elvágjuk magunkat a teremtettségünktől. És érdemes néha falusi emberként megcsinálni azt a viccet, hogy megfogjuk és kisétálunk erre-arra-marra a faluból. Csak egy kicsit, ahol már nem lehet hallani, hogy a szomszéd nyírja a füvet vagy flexel, hanem lehet hallani a bogarakat, meg lehet hallani a madarakat, meg néha a repülőgépeket, amik elmennek fölöttünk, ezt ellen nem tudunk mit tenni itt a légi folyosóban. De egy kicsit lehet átérezni azt, hogy mi ennek a részei vagyunk. És igazából kettős megoldásnak kell lennie ennek a teremtettség megromlásának, de míg az egyik az Isten kezében van, az, hogy Istennel újra helyreállítsuk ezt a kapcsolatunkat, a teremtettséggel való kapcsolatunkat csak mi tudjuk helyreállítani. Legyünk olyan emberek, akik kihasználják a létezés lehetőségét, az alkotás lehetőségét, az öröm lehetőségét, igenis ragadjuk meg, és a közösség lehetőségét. Ezekkel próbál Isten ránk gondot viselni. De ha mi azt mondjuk, hogy ezek nem kellenek, saját magunk, fosztjuk meg saját magunkat olyan lehetőségektől, amelyek nem visszahozhatók az életünkben. Ugye nagyon sokszor csak utólag veszük észre, hogy itt vagy ott vagy amott volt egy lehetőség. Az isteni gondviselés arra hív minket, hogy éljünk. Egy gondolattal fejezném be, olvastam egy könyvet már jó pár évvel ezelőtt, az egyik nagyon kedves olvasmányom, Jeremiás próféta életéről szól. És hát Jeremiás próféta az, aki végigéli az egész babiloni hadsereg támadását, hogy Nabukadnezár lerombolja Jeruzsálemet, hogy a templomból nem marad semmi, hogy összetörik a kőtáblákat oda bent a szentében. És van egy kis jelenet, a Bibliában nincs benne, csak az írónak az elképzelése, amikor Jeremiás még egyszer utoljára életében elmegy a jeruzsálemi templomba, az elpusztult, a felégetett, a lerombolt templomba. És belép a szentek szentjébe, ahová igazából csak a főpap léphetne be egyetlen egyszer, de Jeremiás papi családból származik, és ott most azon a napon ott ő a főpap, aki belép a szentek szentjébe, és ott vannak az összetört kőtáblák, és nem talál más, csak egyetlen egy darabot az egyik kőtáblából, és ezen csak annyi van, hogy élj. Hogy élj. És ez a gondviselésnek a lényege. Élj azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten neked adott. Mert ő ezekkel gondot visel rád. De gondot viselni csak arra lehet, aki elfogadja ezeket a lehetőségeket. Merjünk mi is élni. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a csodálatos világot, amit adtál nekünk. Köszönjük azt, hogy lehetünk, még akkor is, hogyha nagyon sokszor fáj ez a létezés. Köszönjük azt, hogy a saját képedre teremtettél minket, hogy alkotni szeretnénk, és közösségben lenni, szeretni és kapcsolatban lenni. Hogy szeretnénk megtalálni az örömöt, és hogy te mindezeket szeretnéd számunkra biztosítani a teremtett világ által. Nagyon sokszor tapasztaljuk a saját életünkben, hogy elszakítottuk magunkat ettől a teremtettségtől. Segíts minket visszatalálni. Segíts minket meglátni
azt a sok-sok csodálatos dolgot, amellyel jobbá akarod tenni az életünket. Segíts minket összekötözni azt az elszakadt csomót, ami minket a teremtett világhoz köt, hogy megint úgy tudjunk élni, mint akik egyek ezzel a világgal. Segíts minket, hogy megbecsüljük ezt a csodálatos világot, amit teremtettél a számunkra. És köszönjük, hogy annak ellenére nem mondasz le rólunk, hogy mi újra és újra eltépkedjük a madzagokat, megpróbálunk szabadok lenni, és azt hiszük, hogy ez a szabadság majd boldoggá tesz. Gyere, ülj most mellénk, Urunk, és segíts minket ezt a madzagot újra megkötni. Ezt a madzagot feléd és egymás felé, és a teremtettség felé. Így legyél közöttünk, így legyél velünk, nem csak most, hanem ha elmegyünk innen, amikor körülnézünk, amikor meglátjuk a lehetőségeket, hogy merjünk élni ezekkel a lehetőségekkel. Hiszen te azért adtad őket. Köszönjük. Amen. Most mondjuk el mindannyian, ami Úrunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most fogadjuk fennállva az áldást. Mert én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.